muchacho.
Az Ateneum kiadónál jelent meg Michael Wolff Tűz és düh, Trump a Fehérházban című riportkönyve. A könyv felelős szerkesztőjével, Kálpintér Mihállyal beszélgetünk. A kötet arra vállalkozik, hogy bemutassa Donald Trump menetelését a Fehérházba, és az elnökségének az első hónapjait. Ehhez 200 interjút írt össze, melyeket állítólag a 18 hónap alatt, amíg a Fehérházban járt, meg a stábbal együtt működött, velük készítette. Azért mondom, hogy állítólag, mert a könyv megjelenése előtt az elnök és a stábja azt állította, hogy semmiféle interjú nem készült velük.
Gyakorlatilag az, hogy zajlott ez a munka folyamat, erről természetesen mi nem sokat tudhatunk. A szerző állításának hiszünk alapvetően, ezt néhány hangfelvétel és írásos dokumentum is bizonyítja, hogy azért nagyjából valószínűség szerint neki volt igaza. Az, hogy ebbe a könyvbe kerültek esetleg olyan történetek, vagy bármi, ami nem felel meg a valóságnak, vagy egy kicsit kiszínezte a szerző álmaiban jelent meg, ezt sajnos nem tudjuk egészen pontosan. Az, hogy ő Trumppal milyen kapcsolatban volt, ez nyilvánvaló egy kérdés, mert itt abszolút egy állítás, egy tagadás áll egymással szemben. Mi bízunk abba, hogy Wolff az nagyjából azt írta le, amit mi igaznak vélünk, vagy gondolunk, és mondom, erre rengeteg bizonyíték van. Tehát tulajdonképpen, hogyha figyeljük a Trump életútját, akkor azért látjuk, hogy minden egy picit igazolást nyer. Nekem a legfőbb kérdés az, és az is volt, és amikor a könyvet elkezdtem szerkeszteni, tulajdonképpen az merült fel bennem, hogy kerülhetett Donald Trump egyáltalán hatalomba. Hogy lehet az, hogy Hillary Clinton helyett őt választotta meg az amerikai nép? Arról már a gyakorlati részéről vitatkozni, hogy ez ilyen elektori választás, vagy kire szavaztak többen, erről most nem érdemes. Egyáltalán hogy kerülhet ez az ember hatalomba? Hogyha ezt pszichológiai szempontból nézzük, ugye van egy ilyen városi legenda, konkrétan a Back to the Future című filmben, ugye van ez a Biff nevű karakter. Hogyha most megnézzük ezt a filmet, ez rémesen hasonlít a fiatal Trumpra, egy gátlástalan vállalkozóra, akinek óriási, nem tudom, tornyai vannak, vállalkozásai vannak, tulajdonképpen a világ urává övi ki magát, csak azért, mert ki visszament a múltba, és kitöltött egy lottószelvényt, egy ilyen kis csalással oda került. Na most nyilván nem lehet párhuzamokat vonni, meg nem lehet. A karakter azért nagyon jellemzi Trumpot. Az, hogy kerülhet ő az Egyesült Államok élére, ez szerintem leginkább az bizonyítja, hogy ma a populizmus az dúl. Tulajdonképpen Trump nem is igazából politikus, ő ugye egy üzletember.
Egy média személy.
Sokan azt mondják, hogy média bohóc.
Igen.
Igen, média személyiség. ő nem hatalomra akart kerülni, hanem el akarta játszani ezt az egészet. Ő
meg ismertséget akart szerezni, még nagyobb.
Még nagyobb ismert, így van. Ő ismertséget akart szerezni, ő azt szerette volna, ha az ő hírneve még nagyobb lesz, és az, hogy valaki indul egy amerikai elnöki választáson, hát az ismertsége az nagyon-nagyon-nagyon megnőtt. Trump így került
képbe.
A ringbe.
Igen.
Alapvetően. Na most az, hogy ő megnyerte, ez mindenki számára egy csoda volt.
Nem is hitt el senki. Ebben a könyvben azért elég tételesen annak a felsorolása benne van, hogy az utolsó hónapokban kezdett el egyáltalán körvonalazódni valami remény arra, hogy van esély arra, hogy ezt megnyerheti.
Igen, csak ettől jobban féltek, mint attól, hogy esetleg, hiszen ez nem volt cél, mert Trump egy államot irányítani, ugye ez teljesen más, mint egy gazdasági vállalkozás. Tehát ez a legnagyobb probléma, hogy Trump a mai napig az Egyesült Államokat úgy kezeli, mint egy gazdasági vállalkozás. Tehát adok-kapok, kapitalizmus, hát ez nem működik. Tehát azért egy államot igazgatni, pláne az Egyesült Államokat, ami ugye a világ vezető hatalma, hát itt azért taktikai érzék, diplomáciai érzék, szociális érzékenység. Szóval lehetne sorolni, hogy mi mindenből, milyen sok pici, apró, érzékeny kis részecskéből áll össze az, amire azt mondjuk, hogy egy állam vezetésre alkalmas személyiség. Ezt pusztán üzleti alapon, meg szerencse alapon, meg nem tudom milyen alapon nem lehet csinálni. Tehát itt, amikor ő megnyerte a választásokat, gyakorlatilag depresszióba esett a lánya, a felesége és mindenki, és Amerika nagy része ezt nem értette, hogy ez hogy lehet. Pedig egyébként teljesen egyszerű a magyarázat, hiszen én azt mondom, hogy semmi máson nem múlt ez, mint magán a populizmuson. Tehát azon, hogy ő egy populista politikus, ő olyan dolgokat mondott, ő olyan egyszerű dolgokat vázolt fel, ami a ma emberének most fontos. Erre van nekem mindig egy példám, ez konkrétan a Piroska esete, hogy ha én azt mondom, hogy Piroska, itt jön a farkas, és én azt egy lapáttal fejbevágom, és megmentelek tőle, vagy azt mondom, hogy hát az erdőben a farkas populáció csökkentésére lenne igény, ezért az elkövetkező 2 évben majd a farkas populációt valamilyen szinten csökkentjük, akkor én arra fogok szavazni, aki azt mondja, hogy egy lapáttal fejbevágom a farkast, mert én közvetlen veszélyben érzem magam, és nekem mondtak egy olyan drasztikus lépést, és erről szól tulajdonképpen a migráció kérdése is, hogyha én azt mondom, hogy lezárom a határokat, hogyha én azt mondom, hogy 7 ország polgárait nem engedem be, legalábbis megnehettem azt, hogy bejussanak az USA-ba, tehát magyarul bizonyos polgárokat beengedek, bizonyos polgárokat nem engedek be. Ezzel én olyan emberi félelmekre appellálok, ami alapján engem meg fognak választani. És Trumpnak például jól jött szerintem a gazdasági világválság is, és hogyha nézzük most a folyamatokat, akár a Brexitet, akár az Európai Unióról szóló kritikákat, akár mondjuk már Trump azt mondja, hogy az egy nagyon gyenge dolog, itt valami mást kell kitalálni, mert vagy legalábbis változtatni kell ezen. Szóval mindenképpen azt gondolom, hogy ezek segítették őt a hatalomba.
Most a világ nem a felé megy, hogy ilyen differenciáltan gondolkodni és ilyen sokrétű szempontrendszert figyelembe venni, hanem egy gyors és mintha klippek lennének az életünkben a nehéz döntések, ilyen gyors vágásokkal megoldani mindent. A Twitteren levelezik a világgal, tulajdonképpen egy országgal Donald Trump.
Igen, és ő megtalálja ezeket a közvetlen kapcsolatokat. Az általános politikai diskurzuson már rég túllépünk, már nem arról van szó, hogy valaki megközelíthetetlen, nem, ő ugyanúgy velő, ő szelfizik, Twitterel, részt vesz abban a közösség életben, amiben mi, tehát magyarul egy közülünk.
Egy, így van.
Ez azért, ha belegondolunk, évezredek óta ez azért mindig egy
ez
mindig
volt a vágya. Az embereknek mindig is ez volt a vágya, hogy közel kerülni a vezetőihez. Mert ha nem ismerik a problémáinkat, akkor ugye nem tudnak jól dönteni.
Emeltünk Mátyás királyig, ugye?
Mátyás királyig. Bármeddig, de az emberi természetnek a sajátja.
Igen, igen, és ezt szerintem nagyon-nagyon jól felismerték ma a politikusok, ez a politikusok egy része. Tehát amire mondjuk azt mondjuk, hogy liberális elvek, bár ugye ezt is differenciálni lehet, tehát ebben nem érdemes ilyen nagyon tudományosan belemenni, de hogyha azt mondom, hogy az emberi szabadságról beszélünk, de hogy a szabadság az addig tart, amíg úgy a másik ember szabadsága el nem kezdődik, ott van nekem egy korlátom, hát ez nagyon-nagyon sok magyarázattal jár, amíg ezt a szabályrendszert felépítem. Hát nem egyszerűbb azt mondani, hogy figyelj, neked idáig van a szabadságod, és akkor és menjél, a többi embert elsöpröm mellőled, akinek nem tetszik. Tehát, hogy én azt érezzem, hogy nekem lesz minden helyzetben igazam. Nekem nem kell áldozatokat hoznom. Ennek a pszichológiáját nézzük, akkor ez szerintem nagyjából erről szól. Emellett a Trump, ahogy mondtuk, egy média bohóc, de ugyanakkor valakik számára meg egy messiás. Tehát ezt nem lehet igazából tudni, hogy ki hogy értékeli az ő személyiségét. Mert azért neki a fizimiskája is olyan, és ugye erről például a lánya is sokat mesélt, meg gúnyolták is őt, de ez tök mindegy, mert mondják, hogy a haja így néz ki, a haját így fésüli előre, úgy fésüli hátra, ilyen arcot vág, bamba képe van, vicces, nem vicces, nagy ember, Putyinnal találkozik, Kim Jong-unnel ül le. Szóval, hogy olyan dolgokat csinál, és úgy néz ki, és olyan fajta, tehát olyan gyors döntéseket hoz a politikai életbe, ami alapján azt lehet mondani, hogy fel kell, hogy figyeljünk rá. Showman.
Külsejét mondja, minden kép, amit lehet róla látni, egy ilyen akarnok benyomását tesz, még ha mosolyog, az is egy agresszió jön át. És mindezért a róla kialakult képér a sajtót teszi felelőssé, mint hogyha a sajtó egyedül lenne felelős azért, hogy róla rossz benyomás van a világban.
Hát igen, a sajtó teszi felelőssé, ugyanakkor ő keresi a médiát mindig és minden pillanatban, ugyanakkor nem enged bármiről beszélni. Itt ugye vannak tiltások, miről lehet, miről nem. Nem azt mondom, nem mondanám, hogy nincs szólásszabadság, de azért úgy megválogatjuk, hogy kivel állunk szóba, hogy kikkel beszélünk. Tehát magyarul, ami nekünk tetszik, az jó, ami meg nem tetszik, nem jó. Tehát azt nem lehet azt mondani, hogy én ott akarok lenni a fényben, de azért rám rosszakat nem mondjat, mert ugye ez előbb-utóbb vagy nem működik, vagy pedig működni fog, mert már elkezdik az embert isteníteni. De hogyha a Trump személyiségét nézzük, és ugye itt a könyvből nagyon sok minden kiderül, illetve nagyon sok mindent leír a szerző, konkrétan például a szexuális szokásairól is ír, sok ilyen jellegű pletyka is van benne, konkrétan, hogy viszonyul a nőkhöz. Bár ugye azt mondja, hogy ő a nőkben nagyon megbízik, ugyanakkor kicsit szexuális tárgynak tekinti őket. Azt gondolja, hogy ő bármelyik nővel, bármikor, bármit. Ugye ez, amikor ellepi a fejünket az Elvis Presley rózsaszín kölcs, hogy mi vagyunk a királyok. Ott egy valódi sztárról van szó, hogy itt pedig egy politikusról.
Azt mondja a feleségéről, hogy ő az én trófeám.
Igen, igen. Igen, és a szerző azért leírja, hogy hát ő azért prostituáltakkal is ugye össze-össze jár.
Donald Trump házassága szinte mindenkit zavarba hozott a környezetében. Azokat mindenképpen, akiknek nem volt magángépük és több házuk. Ő és Melanie viszonylag kevés időt töltöttek együtt. Napok teltek el úgy, hogy nem érintkeztek, még akkor sem, ha mindketten a Trump Towerben voltak. Melanie gyakran nem tudta, hogy férje merre jár, de különösebben nem is érdekelte. Trump úgy jött-ment a lakhelyei között, ahogy más a szobáiban. Melanie keveset tudott a hollétéről, az üzleteiről, legfeljebb néha tanúsított, mérsékelt érdeklődést. Trump szinte csak biológiailag volt az apja első 4 gyerekének, valamint a Melanie-val közös 5. Baronnak. Most a 3. házasságában, ahogy az barátainak mondta, végre tökélyre vitte ezt a fajta művészetet. Élni és élni hagyni. Mindenki csinálja a saját dolgát. Trump megrögzött nőcsábász volt, és a kampány ideje alatt talán a világ leghíresebb zaklatójává vált. Bár soha senki nem mondaná, hogy Trump diszkrét és érzékeny, ha nőkről van szó, számtalan receptje van arra, hogy lehet egy nővel kijönni. Például szerinte minél nagyobb a korkülönbség egy férfi és egy nő között, a nő annál kevésbé veszi sértésnek, ha a férfi megcsalja. Melanie-val mégsem csupán névházasságban él. Trump távollétében gyakran beszélt a feleségéről. Csodálta Melanie külsejét. Ezzel gyakran zavarba is hozta mások előtt. A feleségem, mesélte büszkén, minden irónia nélkül, trófea. És bár az életét nem igazán osztotta meg vele, annak a hasznát boldogan. Boldog feleség, boldog élet, mondta a gazdagok egy népszerű közhelyét visszhangozva. Kikérte Melanie jóváhagyását is, ahogy a környezetében lévő összes olyan nő beleegyezését, aki elég bölcs volt, hogy megadja azt. 2014-ben, amikor először kezdte komolyan fontolgatni, hogy elindul az elnökségért, Melanie azon kevesek közé tartozott, akik úgy vélték, győzhet. Ez jó poén volt Trump lánya számára, aki utálta a mostoha anyját. Mindent elmond Melanie-ról, hogy azt hiszi, ha apám elindul, győzni fog. Jelentette ki a barátainak. pedig a lehetőség, hogy a férjéből elnök lehet, Melanie számára rémisztő volt. Úgy gondolta, hogy ezzel végérvényesen megváltozik a nagy gonddal, nem utolsó sorban a kiterjedt Trump családtól óvott élete, amelynek középpontjában szinte egyedül a kisfia állt.
Amerikában azért tudjuk, hogy azért a család a szent, és a tipikus papa, mama, lányom, fiam, kutyám, kertes házam, kis rózsa, tehát hogy ha valaki ennek a képnek nem felel meg, ugye erre jó példa volt a Clinton-Monica Lewinsky féle ügy, és hát ugye most, hogy pedzegetik, hogy Trump elég disznó dolgokat csinál bizonyos prostituáltakkal, és ő ezekbe a játékokba belemegy. Ugye az is kérdés, hogy ezekbe a pletykákba, hogyha ez pletyka vagy igaz, mennyire mehet bele az elnök, hiszen ő mondja, hogy ő ilyeneket nem csinál, ő fél a fertőzésektől. Na most, hogyha már ennyire nyíltan elkezdünk erről beszélni, akkor ugye ez egy lavina. Tehát kérdés az is, hogy ezzel ő most jót tesz magának, vagy nem. Tehát rengeteg ilyen apró, színes történet van a könyvben Trumpról, miközben azért felépít egy olyan rendszert, amiben megismerhetjük egy ember személyiségét, valódi személyiségét, illetve a Wolf által látott személyiségét.
Nem különösebben foglalkozik a könyv, vagy érintőlegesen az Oroszország témával. Tehát, hogy meghekkelte ez a választás, vagy nem volt meghekkelve?
Most azért, hogy ő Putyinnal találkoztak, azért a történet megy valamennyire előre. Nyilván most is kijelentette, hogy nem történt ilyesmi, de hát mi mást mondhatna Trump. Tehát nyilván, hogy most ő elkezdeni azt mondani, hogy hát igen, mert nekek kell. Hát nem, ez abszolút nem logikus, ha egy ilyen dologra hivatkozna. Sokan azt mondják, hogy a Putyin-Trump találkozó, a Trump nagyon gyenge volt, nagyon alájátszott Putyinnak. Nagyon ilyen engedelmes.
Hát nem ő az egyetlen. A Putyin alkalmas arra, hogy ezt a légkört maga köré tudja teremteni.
Igen, csak az a kérdés, hogy azért Oroszország és Amerika azért két pólus. Lehet ezen vitatkozni, hogy ezek hogy fognak átalakulni, vagy átalakulnak, vagy milyen hatalmak jönnek be, de azért most azt mondjuk, hogy két világ.
Két szuperhatalom, igen.
Két szuperhatalomról. Tehát azért az, hogy Trumpnak azért egy fellépést kell mutatni, ez azért egyértelmű.
Koreában sem mutatott nagy. Ez a technika, tárgyalási technikája, ebben a könyvben ez szerepel, hogy hízeleg alámegy a másik embernek, és aztán pedig egy erőszakos véghajrát nyom rájuk.
Korát említi, ugye az északkori korai elnökkel Kim Jong-unnel, ugye, hát azért ők azért játszottak egy ilyen kis obodás játékot, ez a ki az erősebb, ki nem, kinek van atomja, ki nem, ki mit mondott az én országomról, ki nem. Tehát azért volt egy ilyen nagyon-nagyon, hát én úgy mondom, egy ilyen nem annyira politikai, mint inkább ilyen óvodás játék kettőjük között. Itt azért ugye az atomfenyegetettség az folyamatosan előjött, ami azért az ember sok mindent hall, és én konferencián is voltam, és azért ott elmondták, hogy ez a többnyire nem arról szól, hogy itt valóban valaki bevetné tényleg, vagy valóban megnyomná azt a bizonyos gombot, ami ugye tudjuk, hogy a valóságban nem egy gomb, de mondjuk most nevezzük így, hogy egy gomb, hanem ez konkrétan azt jelenti, hogy aki már rendelkezik ilyenfajta hatalommal, annak szinte kötelessége megfenyegetni a másikat, vagy bizonyos országokat, hogy mutassa, hogy ő most hova pozícionálja magát, hol áll, hogy vele nem lehet akármit megtenni. Ez egy taktikai játék elsősorban. De nyilván az, hogy ők mondjuk most találkoztak, és egy ilyen viszonylag kellemesebb légkörben telt ez a találkozó, ez azért azt mutatja, hogy egyfajta közeledés is megindult, bár nem tudom, hogy ezek a dolgok hova vezetnek. Mert azért ez egy sakjátszma.
Azon gondolkodott-e, hogy ki fogja tölteni az idejét? De azért nagyon sok erő próbálja megbuktatni Donald Trumpot, és mégis megy előre, mint a raketta.
Igen, hát egyrészt azért, mert nagyon erős bázisa van, bár ugye tudjuk, hogy hatalmi harcok vannak, és a könyv erre is kitér, hogy rengeteg hatalmi harc van körülötte, és sok dilettáns is megjelenik körülötte, sőt, ráadásul ugye a családját is,
igen.
Például a lányát is, ugye vejét is bevonta a politikába.
Sőt, megígérte a lányának, hogy ő lesz a következő elnök. Ivánka lesz a következő elnök. Ebben a könyvben legalábbis ez van.
Sőt, ő ugye First Lady-nek is hívja a lányát.
Igen,
ugye,
úgy viszi
nem
magával.
Nem a lányára vonatkozva elsősorban, igen, hanem akár a fiatal feleségére, de hát ez sem volt eddig azért, vagy legalábbis nem emlékszem, hogy lett volna annyira jellemző, hogy ennyire fiatal feleséggel. Nem is ismertük egyébként az elnököknek a családját olyan nagyon. Úgy tudtuk, hogy ki a First Lady, de ennyire
mert nem jótékonykodtak, volt bennünket. Mert jótékonykodtak, és háttérből segítették férjük politikáját.
Igen. Az, hogy ő kitölti-e az idejét, visszatérve a kérdésre, az egy óriási nagy kérdés, hiszen szerintem még azt se igazán tudjuk, hogy merre vezet bennünket Trump. Miután megváltozott a politikai diskurzus, megváltozott egy csomó minden, nagyon-nagyon magas szintű a populizmus. Fogalmunk nincs arról, hogy ez az út, amerre ő megy, ez most csak egy új, de majd valamilyen pozitív irányba visz bennünket. Sokan ezt mondják, sokan hisznek ebben, vagy egy ilyen totális csődbe viszi bele nem csak Amerikát, mert ugye azért tudjuk, hogy ez nem csak Amerikáról, hanem ez a világról szól. Tehát, úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy és nem csak az, hogy Trumppal mi lesz Putyinnal, mi lesz Európával, ha Angliát nézzük, most ha csak a Brexitet figyeljük, tehát, hogy olyan változások vannak, olyan gyors változások vannak folyamatosan, hogy egyszerűen csak kapkodjuk a fejünket. Tehát ma megjósolni szinte semmit nem lehet, én úgy gondolom.
Ez semmiképpen nem jó hír. Igazán a stabilitás volna az, ami jó hír lehetne. Éppen ezért azt gondolom, hogy az ellenzői ennek a könyvnek azt mondják, hogy ez egy pletykagyűjtemény, és nem egy hiteles, komoly munka. Egymás után jelennek meg azonban olyan művek, meg olyan híradások, amik pont ennek az ellenkezőjét mondják. Tehát, hogy próbálják alátámasztani mindazt a tényt, hogy Trump nem egy megfontolt ember, aki megfontolt döntéseket fog hozni ezekben a nehéz helyzetekben.
Trump alig kezdte el a kormányzás, és gyakorlatilag hirtelen megjelenik róla egy ilyen botránykönyv. Azért, mert már rögtön felfigyeltünk rá, tehát a piac igényelt egy ilyen jellegű könyvet. Ugye ezt az a kiadó ugye szinte azonnal kiadta magyarok. Azt gondolom, hogy egy ilyen típusú politikai sikerkönyvnek hát az eleve elrendelt, hogy legyenek ellenzői. Már csak azok, akik Trumpban hisznek. Akik nyilván Trumpot gyűlölik, azok meg eleve azt fogják mondani, hogy ennek minden szava arany. Hiszen azért tudjuk, hogy Wolf azért nem annyira dicséri benne Trumpot, bár szerintem egyébként sok helyzetben elég objektíven áll hozzá. Tehát vannak olyan pillanatok, ahogy olvassuk, amikor én azt érzem, hogy most kicsit mellé áll. Tehát, hogy azért ez nem egy ilyen folyamatosan ütjük az amerikai elnököt, mert abból nekünk több pénzünk lesz, hanem folyamatokat mutat be. Ezért ezt nem érzem igazából egy plecska gyűjteménynek. Az kétségtelen, hogy nagyon színes, de ugyanakkor szakmailag rendkívül felkészült, hiszen olyan kritika is volt róla, hogy, és ez a magyar olvasótól, hogy nagyon-nagyon sok benne a szenátortól kezdve. Szóval nagyon sok olyan nevet olvassunk benne, akikről nekünk igazából fogalmunk sincs. Tehát azért egy kicsit azért az agyunkat járatni kell, figyelni kell, esetleg használni a Google-t is, és bizonyos embereket beírni, és megnézni, hogy valami mit tudhatunk. Azért ez alaposan körüljárja ezt az egész Trump időszakot, ezt a rövid időszakot, ugye, amíg ugye Trump beiktatásától a könyv megjelenéséig eltelt. Aztán, hogy mit hoz a jövő, az egy kérdés. Azt kétségtelen, hogy Trump hazugnak nevezte, és rendkívül felháborodott, hogy egy ilyen könyv megjelenik róla. Tehát ki nem háborodik föl, hogyha egy olyan könyv megjelenik róla, ami kritizálja.
Igen. De mindez nem éri el a hatását. Sok kis bomba állandóan robban körülötte, és minthogyha ő ezt kifejezetten élvezné. Nekem eszembe jutott az a cirkuszi mutatvány, amikor a levegőben lévő sok tányér forgatja az artista, és az a cél, hogy ne essen le egyik se. És mindig több és több tányér forog egyszerre fent, de nem esik le. Itt is, mintha olyan dolog lenne, hogy egymás után derülnek ki azok a gyengeségek, azok a inkorrektségek, amik a környezetéből kiszivárognak hírként, vagy robbannak, mint egy ilyen bomba, ezt használtam az előbb is, és mégsem rendül meg se rezzen. Sőt, igen. Azt írja a Twitteren, hogy én egy zseni vagyok.
Igen, igen. Tulajdonképpen ugye az embernek van egy tűrés határa, ez most ugye akár a választópolgárról, akár bárkiről. Van egy tűrés határa, és ezt a tűrés határt ezt okos politikus tudja tágítani. Valamennyit beleviszek a rendszerbe, valami kis negatív mód, de közben tágítom a tűrés határodat. Még egy picit beleviszek, még ezt is nyeld le, még ezt is hidd el, és még egy picit tágítom a tűrés határodat. Most ha ezt jó ritmusban csinálja valaki, akkor gyakorlatilag ez működik, gyakorlatilag a diktatúrák is erről szólnak. Én most nem azt mondom, hogy diktatúra készül vagy nem, de kétségtelen, hogy egy ebből a szempontból taktikus politikus, mert akkor ezek szerint ugye Trump gazdasági szakemberből, üzletemberből most már ugye taktikus politikussá kezd válni, gyakorlatilag az erről szól. Hogy az embereknek a tűrés határát mindig egy kicsit kijebb vigyük, és minél jobban befurkodjunk az ő világukba. Erre az emberiség vevő. Ezt már bebizonyította a történelem több száz éven keresztül.
Kárpintér Mihály felelős szerkesztővel beszélgettünk, Michael Wolff, Tűz és dű. Trump a Fehérházban alcímű riportkönyvről, ami az Athenaeum kiadó gondozásában jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy a szerző szerint mennyi interjút készített a kötethez. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott fel szemelvényeket, a zenéket Cserháti Ákos választotta. Ez itt a műsor vége, de talán még egy gondolat belefér. Őszintén remélem, hogy egy MLD-as hívás nem haladja meg anyagi lehetőségét. Ha felhívja a 13600-as telefonszámot, és ott bepötyögi az 54-es kódot, ezzel a civil rádiót támogatná. Bővebbet a támogatás.civilradio.hu oldalon talál. Bármilyen segítséget köszönünk, köszönök. A szerkesztő műsorvezető Hajós Verát hallotta. A műsor linkjét a Civil Rádió Keménykötés című Facebook oldalon vasárnap estétől megtalálja.
Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsorvezető.